én nem tudom, hogy egy ilyen részleges távolmaradás, ami pontosan azt a célt szolgálná, hogy a választás tétet nyerjen, és kevésbé lejtse legalábbis a pálya. Szóval én nem tudom, hogy ez egy sikeres stratégia lenne. Azt viszont tudom, hogy az elmúlt 13 évben egy kivétellel az összes választást elvesztette az ellenzék, holott lekövette a Fidesz aktuális előírásait. Pont azt a választást, amit nem előzött meg. Fideszes szabálymódosítás. Tehát, hogyha valamit mindig csinálunk, és mindig ugyanaz az eredmény, kétharmad, akkor lehet, hogy hát egyszer ki lehetne próbálni valami mást, mert esetleg más eredményre vezetne.
Ez itt az Elemző, a Szabad Európa politikai elemző magazinja, Lapner Zoltán politológussal, én Benyó Rita vagyok, jó napot kívánok! Uniós pénzek folyósítása, szuverenitásinak nevezett törvény elfogadása, választási törvény elfogadása, és én még a végére azt javaslom, hogy beszéljünk majd a 30 éve elhunyt Antall Józsefről is. Ezekkel a témákkal gondoltam, hogy érdemes lenne foglalkozni, már csak azért is, mert tegnap este, viszonylag késő este Navracsics Tibor feltöltött egy videót arról, hogy érkeznek az uniós pénzek, legalábbis egy bizonyos része érkezik ennek. Arról sokat fogunk beszélni más elemző műsorokban is, hogy mit jelent ez, milyen pénzek jönnek, mik nem jönnek. Engem egy kicsit most az érdekelne, hogy ennek milyen belpolitikai hatásai lehetnek, és milyen külpolitikai, vagy milyen uniós hatásai lehetnek. Ugye a Politico már ír arról, hogy Ursula von der Leyennek ez lehet, hogy nem jön éppen jól. Szóval milyen hatásai lehetnek annak, hogy egy részéről sikerült megállapodni az unióval?
Először is talán mondjuk azt el, hogy a 10 milliárd eurónyi kohéziós pénz lehívhatósága az nagyjából egészében azt jelenti, hogy a magyar kormány óriási küzdelmek során hozzájuthat annak a 30 milliárd eurónak a harmadához, ami egyébként már rég itt lehetne, vagy rég lehívható lenne. Tehát, hogy ez egy erősen viszonylagos politikai siker, ebben a valóban nagyon izgalmas videóban Navracsics Tibor arról beszél, hogy milyen nagy küzdelmet folytattak tavaly azért, hogy a helyreállítási pénzek ne vesszenek el. Az a lehetőség, hogy ezek a pénzek ugye egy jogvesztő határidőt elérve valóban elveszhessenek Magyarország számára, ezek mindösszesen, ez a helyzet azért állt volna elő, mert tartalmilag nem felelt meg a helyreállítási terv, a magyar kormány által benyújtott helyreállítási terv azoknak a ilyen szép kifejezéssel országspecifikus ajánlásoknak, amelyek nem a brüsszeli bürokratáknak a, hogy is mondjam, a nünükéi, hanem ugye ők ilyenkor megvizsgálják egy országnak az adottságait, arra vonatkozóan tesznek javaslatokat, és ezeknek a javaslatoknak kell találkozniuk az ország által benyújtott tervekkel. Ebben olyan szörnyűségek szerepelnek, mint több bölcsődei férőhely, épületszigetelésre lehívható hatalmas tömeg uniós pénz, digitalizált közigazgatás, megemelhető családi pótlék és más ilyen borzalmak, amelyekkel az ország számolhat, és egyszerűen a magyar kormány az első helyreállítási tervben tudomást sem vett ezekről az ország specifikus ajánlásokról, és azért csúsztunk ki majdnem a határidőből, mert úgy kellett rábeszélni a kormányt, hogy ezekre a nagyon pozitív célokra legalább tegyen javaslatot, vagy fogalmazza meg ezeket saját tervként. És egyébként most az a hitelrész, amit aztán szintén igényelt a kormány az idei év során, 2023-ban, azok tartalmazzák ezeket a célokat. Ezek csupa jó dolgok az ország számára, és most ez a kohéziós 10 milliárd pedig ugye azért nyílhat meg, mert az igazságszolgáltatási hát reformot teljesítettnek találja az Európai Bizottság, amiről szerintem azért nagyon súlyos viták folynak, ha az ember olvassa a szerintem nagyon alapos elemzéseit a Helsinki Bizottságnak és az Amnesty Internationalnek, és muszáj zárójelben megegyeznem, hogy azért számomra még mindig nagyon furcsa az, hogy az ilyen mélységű elemzéseket nem mondjuk az úgynevezett politikai pártok készítik, hanem olyan civil szervezetek, amelyeknek persze erre vonatkozóan vannak szakembereik, de azért mégis itt volnának más típusú szervezetek is, amelyek ilyen típusú elemzéseket kibocsáthatnának. Nos, ezekből az elemzésekből kiderül az, hogy hát főleg a vége ezeknek az igazságszolgáltatás reformhoz tartozó jogszabályoknak az enyhén szólva nem tisztázott, tehát, hogy mondjuk csak egy példát említsek, elvileg a kúria elnökének újra választhatóságát azt meg kellene szüntetni. Hát megszüntetik az újra választhatóságot, de ugye bevezetnek egy olyan szabályt, aminek a révén a Pol Péterre érvényes szabály fog érvényesülni, tehát, vagy érvényesül, tehát ameddig kétharmados többséggel nem választanak meg egy új kúria elnököt, addig a kúria elnöke a helyén maradhat, tehát nem választható újra, csak éppen addig ott marad, ameddig nem választanak a helyére valaki mást, vagy ugye az is egy vitatéma volt, hogy a magyar bírák, ha ütközik az uniós és a nemzeti jog, akkor fordulhatnak az Európai Unió bíróságához.
Ez az, ami most megjelent a közlönybe, amiért azt mondják, hogy most elhárultak az akadályok.
Ami ugye nagyon különös, hiszen valójában nem hárult el, egyrészt elképesztő, hogy ezért egy ilyen aktusért fegyelmit kaptak bírók Magyarországon, hogy az Európai Unió bíróságához mentek fordulni, de most lesz egy ilyen elő-elő elbírálási joga a Magyar Alkotmánybíróságnak, amelynek a, hát a kormány általi átállításáról talán nem kell olyan nagyon sokat beszélni, ugye 13 éve, 2010 májusában még, amikor meg sem alakult az Orbán kormány, de már volt kétharmados Fidesz többség a kormányban, ugye az Alkotmánybíróság tagjainak a megválasztási szabályait alakított át először a Fidesz, tehát hogy az, hogy az Alkotmánybíróság előrágja majd ezeket az értelmezéseket, ez tulajdonképpen ugyanazt a hatást fogja kiváltani, mint a jelenlegi fegyelmivel való fenyegetés. Szóval, hogy valójában ez nem oldódott meg, és ebből látszik az, hogy úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság hát nagyon akart találni egy megoldást, vagy legalábbis ez az én magyarázatom, legalább egy részleges megoldást, és én értelemben tenni egy ajánlatot Orbán Viktornak arra vonatkozóan, hogy hát azt a vétó fenyegetés palettát, amit kilátásba helyezett, legalább szűkítsen. Tudom, hogy hivatalosan ezek az ügyek nem tartoznak össze, ugyanakkor...
Most itt az ukrán uniós csatlakozás tárgyalásának a megkezdéséről beszélünk.
Így van, de talán a magyar sajtóban egyedül a Szabad Európa írt arról, hogy a stabilitási és növekedési paktumot is vétóval fenyegette Orbán Viktor. Tényleg mindent, ami szembe jött és konszenzust igényelt volna, vétóval fenyegette Orbán Viktor. És szóval én tudom, hogy ezek az ügyek jogilag mind külön csatornákon zajlanak, de hát ugyanazok a döntéshozók ugyanazon a napon hozzák meg ugyanezeket a döntéseket, tehát nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a döntéshozatal atmoszféráját ez ne befolyásolta volna. Szóval nekem úgy tűnik, és az egész ugye a Macronnal elköltött munkavacsora is, ez talán múlt csütörtökön, a mi beszélgetésünkhöz képest egy héttel ezelőtt is ugye nagyjából már azt vetítette előre, hogy kap valamennyi pénzt a magyar kormány, akárhogyan, akármilyen minőségben teljesítette is ezeket az igazságszolgáltatással kapcsolatos feltételeket, hogy hát, ha ez elég Orbánnak arra, hogy legalább néhány kérdésben visszakozzon.
Van-e annyira fontos ügy az egész Magyarország meg a magyar pénzek kérdése az unión belül, hogy ennek az unión belül következménye legyen, hogy most gyakorlatilag azért valamilyen engedményt, vagy ha nem is engedményt, de hát mégiscsak kompromisszumot mutat a bizottság?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert én egy kicsit azt, ez egy munkahipotézis részemről ez a válasz, talán azt is érdemes elmondani, hogy még ugye, amikor mi elkezdünk beszélgetni, akkor kezdődik az uniós csúcs, tehát nem tudunk mindent, hogy milyen döntések fognak születni. De ugye én azt hiszem, hogy a 2010-es években bármilyen nagy hangon is nyilatkozik a magyar, hát diplomácia, hogy úgy mondjam, hogy eufemisztikus legyek, valójában sokszor az mentette meg Orbán Viktort, hogy az uniónak mindig volt nagyobb baj a Magyarországnál. A görög válság, a menekült válságnak a különböző felvonásai. Szóval nagyon sok minden volt, és mindig úgy voltak vele, azt hiszem, hogy jó, hát itt van Orbán Viktor, oké, hát most mit csináljunk vele, tényleg 5-10 nagyobb problémánk van, valahogy rendezzük el ezt a kérdést, és próbáljunk tovább menni, és most mintha kicsit ugyanez lenne a helyzet, persze Orbán, azt hiszem, hogy sokkal jobban értik ma már az Európai Unió országai, és az európai intézményekben is az, hogy Orbánnak van egy kisugárzó hatása, de mégis, ugye Ukrajna támogatása az egy, hát az egy alapvető geopolitikai kérdés. Az, hogy a migrációs paktumot meg lehet-e ténylegesen kötni, ebben persze van Magyarországnak is érintettsége, de mondjuk itt Olaszországnak az érdekeit kell talán, és Görögországét első helyen szem előtt tartani, és még föl lehet sorolni jó pár ügyet, eleve a 7 éves költségvetésnek a módosítása, és egy csomó más ügy van, ami sokkal több országot érint, mindenkit érint többnyire, és ezért aztán én azt hiszem, hogy, hogy az a vélemény alakulhatott ki, és hónapok óta lehet amúgy arról hallani, hogy különösen a német és a francia kormány afelé terelgette ezt az egész folyamatot, hogy akárhogyan is alakul a mérföldkövek teljesítése Magyarországon, nyilván ne adódjon oda az összes pénz, de valami engedményt tegyenek Orbánnak, hogy egy alkupozíciót megnyissanak. Most ez, hogy ezzel mit érnek el, ebben nekem vannak kételjeim, mert szerintem ezeket a köröket egy kicsit más módon már futották a 2010-es éve, ugye Orbán egy másik játszmát játszik, tehát ő az engedményeket soha nem úgy értelmezi, hogy akkor neki kell valamit teljesíteni, hanem úgy értelmezi, hogy ezek szerint megtehet dolgokat, és ráadásul most például egy sokkal gyengébb német érdekérvényesítő képesség áll fenn, mint a Merkel kormány idején, hát most ugye januárban a német liberális párt egy ilyen pártszavazást indít arról, hogy legyen egyáltalán koalíció, már pedig nélkülük nincsen koalíciós többség, és Macron elnöknek is szemmel láthatóan az szükséges, vagy ő úgy értelmezi, hogy az ő európai vezető szerepéhez az szükséges, hogy ő el tudjon intézni dolgokat, és ahhoz meg az kell, hogy ne legyenek holtponton beragadt témák. Most túl azon, hogy Macronnak szerintem van egy olyan önképe, hogy ő egy ilyen oroszlán szelidítő, tehát ahogyan ő Donald Trump vállát lapogatta, és egy ilyen személyes, sármon alapuló diplomáciát folytatott vele, és ő az utolsó utáni pillanatig telefonbeszélgetésekben maradt Putyinnal, úgy szerintem ő valamiféle kihívásnak is tekinti, hogy majd ő Orbán Viktorral alkut köt. De mindesetre szerintem ez volt a lényeg, azt hiszem az ő számukra, hogy ezek az igazán nagy ügyek ne jussanak holtpontra.
Egy fél mondat utalást tettünk már arra, hogy érdekes volt Navracsics Tibor videója. Leginkább azért, mert nagyon eltérő, vagy ez az én megállapításom, nagyon eltérő retorikát alkalmaz, mint amit a kormány vagy a kormány fő szokott az uniós pénzek kapcsán. Egyszer nem hangzik el Brüsszel, nem hangzik el a bürokraták, nem hangzik el az ellenzéki árulók, akik a tanári fizetések útjában állnak. Szóval sok-sok ismert politikai panel nem hangzik el, sőt 10 millió magyar állampolgár sikerének könyveli el az uniós pénzek érkezését. Van-e jelentősége annak, hogy milyen ez a videó, vagy csak nekünk, akik politikával foglalkozunk, ez egy kis színes érdekesség?
Sőt, talán még az is érdekes benne, hogy a bírálóknak is külön köszönetet mondott, hogy inspirálták a kormányt, hogy ne langadjon ebben a küzdelemben. Hát a hangütése Navracsics Tibornak talán mindig is más volt ebben az ügyben, és ezt én nem tudom attól függetleníteni, hogy végül is neki kellett napi szinten ezeket a kapcsolatokat tartania, bár láthatóan Orbán nem különösebben zavarja az, hogy a plakátra kitett uniós vezetőkkel másnap tárgyaljon, és mintegy visszaél azzal, hogy most mi egyebet tehetnének, mint hogy elfogadják, hogy ő a magyar miniszterelnök, de talán Navracsics ezt mindig is másként kezelte. Ez meg szintén egy ilyen 2010-es évekbeli attitűdöt idéz fel bennem, ez a pávatáncnak a megközelítése, tehát hogy csináljuk ezt is, csináljuk azt is, mutatunk ilyen képet is, mutatunk olyan képet is, valamit teljesítünk, valamit úgy csinálunk, hogy teljesítünk, tehát Navracsics Tibor ennek az összhangzatannak a részese. Balázs Zoltánnak van egy tanulmánya, valamikor 2016 táján íródott, ez a Fideszről, ugye ez egy izgalmas dolog, a Balázs Zoltán ír egy tanulmányt a Fideszről, tehát ő ismerheti ezt némiképp belülről is, és ebben a tanulmányban szerepel egy olyan mondat, hogy a Fidesznek nem politikusai, hanem arcai vannak. Tehát a helyzethez, az éppen aktuális mondani valóhoz illeszkedő emberrel mondatnak ki dolgokat, tehát Navracsics Tibornak rosszul állna a velős pacal, mint Németh Szilárdnak, és Németh Szilárdnak rosszul állna az, hogyha ilyen békés hangon, karácsonyi zenével aláfestve kellene beszélnie az uniós tárgyalásokról, de ez nem azt jelenti, az én számomra legalábbis nem azt jelenti, hogy itt önálló politikai irányzatok jelennének meg, nem tagadnám meg Navracsics Tibortól azt, hogy ő akár nagyon cizelláltan, és talán ehhez a megszólaláshoz nagyon hasonlóan gondolkodik is erről a témáról, de ettől még ő egy politikai feladatot lát el, amikor éppen így, és ezt mondja el, ami ebben a videóban látható.
Ugye az elmúlt hetekben mi is többet beszéltünk már a törvénygyárról, ami most az utolsó időszakban, a decemberi ülésszakban a parlamentben végbe ment, és hát két fontos törvény is született, egyrészt ugye ez a kormány által szuverenitásinak nevezett törvény, másrészt ugye már a beterjesztésétől igen furcsa utat bejárt választási törvénymódosítás, ugye ez a Mi Hazánk javaslata volt. Kezdjük a szuverenitásinak nevezettel. Látjuk-e ma már, hogy mit jelent ez? Most, hogy elfogadták, tisztában látunk-e, mint akkor, mint amikor benyújtották, és azt mondtuk, hogy kellően homályosan van megfogalmazva?
Hát kellően homályosan van megfogalmazva, de ez ugye az önkényes jogalkalmazásnak a lehetőségét nyitja ki. Szóval persze ez nem azt jelenti, hogy mondjuk, nem tudom, független médiumoknak a vezetőit holnap egy, nem tudom, egy Zillel vagy egy csajkával el fogják vinni, szóval, hogy bepakolnak minket egy fekete autóba, ez nyilván nem ezt jelenti. De azért az, hogy lesz egy hivatal, amelyik nemzetbiztonsági eszközökkel is egyébként teljesen zárt módon, mindenféle átláthatóságot nélkülözve nyomozhat, hogy az embert akár be is idézhetik a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottság elé, ami még mindig nem a Rijkwehr természetesen, de azért nem egy kellemes dolog, hogy ott mégis mi keresni valója volna az embernek csak azért, mert nem tudom, cikket írt, hogy teljesen képlékeny az, hogy tulajdonképpen milyen tevékenység is fog olyannak minősülni, ami a szuverenitást érinti, hát ez azért kiváltja azt a lehetőséget, amit sokan emlegetnek, hogy valamiféle öncenzúrára készteti, vagy kényszeríti azokat, akik a médiában dolgoznak, mert hogy egyszerűen ők is emberek, vagy mi is emberek vagyunk, tehát hogy az ember kerülhet olyan helyzetbe, hogy azt mondja, hogy most a 10 után a 11. vagy a 12. konfliktust nem szeretném vállalni. Tehát ez egy megfogalmazott fenyegetés, azon kívül pedig ugye most tehát az, hogy létrejön egy ilyen hivatal, a szuverenitás védelmi hivatal, hát ez... Talán az előző beszélgetésünkben is mondtam ezt, ez olyan, mint a csehovi puska híresen a színpadon. Szóval, hogyha van egy ilyen hivatal, akkor lehet, ugye kétharmados többség van, tehát holnap be lehet nyújtani egy olyan törvényjavaslatot, amely kibővíti ennek a hatáskörét, és akár, mert ez most olyan ez a hivatal, mint egy ilyen inverse ombudsman, tehát bármit vizsgálhat, de nem szankcionálhat, de most miből áll egy már létező hivatalhoz szankcionálási jogot is rendelni, vagy összekötni valamilyen ügyészségi, vagy akár nemzetbiztonsági bizottsági hatáskörrel, és bár csak egy ügyben van büntetőjogi változtatás, de hát egyébként a BTK hatályosságát is, hát szóval semmiből nem áll ugyanennek a parlamenti többségnek kiterjeszteni. Szóval, hogyha ez a dolog életre kelt, mint a gólem, és saját lábra áll, akkor ez bármeddig eljuthat, és ez, azt gondolom, ez nem valamiféle paranoia, hanem hát a meghosszabbítás az elmúlt 13 év tapasztalatainak.
Ugye a másik fontos törvény az az alig fél évvel a választás előtt módosított választási törvény, ami ugye visszarendezi 2013-ig érvényes szabályokat. Ugye az is érdekes, hogy 14-ben is eléggé szorosan a választáshoz közel módosították akkor erre a szabályokat. Ez az egész, ahogy végbe ment Mi Hazánk benyújtásától kezdve, határozati javaslatostól, mindenestől, ennek van-e hosszú távú üzenete, akár az ellenzék felé, akár a kormányzati törvényalkotási működésre?
Nem akarnám a kelleténél jobban az ellenzékre visszafordítani ezt az ügyet, mert azért alapvetően ez nyilván arról szól, hogy a Fidesz tulajdonképpen minden választást úgy vív meg, hogy előtte az adott politikai helyzetre ráírja a választási törvényt, és ez megint csak egy szimbóluma annak a fajta önkényes jogalkotásnak és jogalkalmazásnak, ami Magyarországon fennáll. Az ellenzék az úgy jön képbe, hogy oké, akkor most a fővárosban arányos választási rendszer lesz. Ugye a DK már tette egy javaslatot arra, hogy akkor viszont legyen közös lista, amivel nyilván kihívás elé állítja azt a momentumot, amelyik azt mondta, hogy hát legfeljebb orrbe fogva, ugye nem zárta ki teljesen a Donát Anna cikk sorozat, vagy cikk sem azt, hogy a DK-val összefogjanak, de nagyon nem akarná ezt a dolgot. És hogy így aztán ebből az ellenzéki magatartásból az következik, és szerintem ez provokálja állandóan a Fidesz, hogy az legyen a szemünk előtt, hogy tulajdonképpen tényleg nincs eldöntve az ellenzéki stratégia. Uh-huh. Hogy ez most egy olyan autokráció, mi mindig elindulunk a választáson, mi egy olyan együttműködésben gondolkodunk, ahol néha külön indulunk, de egyébként néha a külön indulásból meg együtt indulás lesz, és külön indulunk az EP-ben, de együtt indulunk majd a fővárosban. Tehát én nem azt akarom állítani, hogy a magyar választópolgárok ugyanolyan mélységben és gyakorisággal fogyasztják ezeket a híreket, mint mondjuk te vagy én, de valamiféle összkép mégiscsak kibontakozik ezeknek az üzeneteknek a révén, amely összképben voltak éppen elhelyezhetetlen, hogy tulajdonképpen ők mit is akarnak. Tehát azt mondják, hogy ez egy diktatúra, ugye ezt a kifejezést szokták mondani, politikusok, Dobrev Klára vagy mások. Ha diktatúra, akkor miért indulnak választáson? Ha választáson indulnak, és ez egy diktatúra, akkor miért nem működnek együtt? Ha nem működnek együtt az EP választása, mert azt mondják, hogy milyen fontos, hogy ott külön megmutathatják magukat, akkor minek indulnak együtt a fővárosban? Szóval, hogy egyszerűen nem tudnak valahogy lecövegelni egy olyan politikai stratégiánál, amiből nyomon követhető lenne, hogy mi is az ő politikájuk, és itt egy alapvető...
De ez, bocsánat, ez nem egy kényszerű helyzet?
De természetesen, hát mindig e kényszer elé vannak állítva. Idegen tollakkal ékeskedvén mondom a forrást is, tehát Unger Anna szokta azt mondani, és ezt én azt hiszem, hogy kevesen értik, szóval, hogy amikor mondjuk ő választási bojkotról beszélő, sosem azt javasolja, hogy vonuljanak ki, nem tudom, a torot olvasni és nyerskosztot tenni az erdőbe az ellenzéki politikusok, és ne induljanak választáson, hanem ugye egy ilyen autokráciával szembeni stratégiának az volna az egyik leglényegesebb eleme, hogy hogyan lehet olyan helyzetet teremteni, amiben tétje lesz a választásnak, és például azt mondom inkább a 2014-es esetet, tehát amikor 2014-ben a fővárosi közgyűlésre vonatkozó szabályokat ugye a polgármesteri képviseletre változtatták át, tehát lehet, hogy akkor kellett volna távol maradni a választástól, és azt jelezni, hogy ha ezt csináljátok, ti akik hatalmon vagytok, akkor mi ezen a ponton már nem fogjuk odaadjándékozni nektek a legitimitás látszatát, hanem mi távol maradunk a választástól, hogyha nem csináltok egy rendes választási törvényt. Na most, hogyha ez a lépés soha nincsen megtéve, akkor ez következik belőle, hogy kényszerből mindig utána mennek, mindig lekövetik azt a változást, ami éppen fennáll, és én azt sem akarom állítani, és én nem vagyok, hála Istennek most már lassan egy évtizede nem dolgozom politikai tanácsadóként, tehát egy másfajta felelősséggel beszélek erről, de a nyilvános megszólalás felelősségének a terhét azt érzem, ezért hozzáfűzném azt, hogy én nem tudom, hogy egy ilyen részleges távolmaradás, ami pontosan azt a célt szolgálná, hogy a választás tétet nyerjen, és kevésbé lehetse legalábbis a pálya. Szóval én nem tudom, hogy ez egy sikeres stratégia lenne. Azt viszont tudom, hogy az elmúlt 13 évben egy kivétellel az összes választást elvesztette az ellenzék, holott lekövette a Fidesz aktuális előírásait. Ugye a 2019-es önkormányzati választást tudta csak az ellenzék jó eredménnyel zárni, pont azt a választást, amit nem előzött meg. Fideszes szabálymódosítás. Tehát, hogyha valamit mindig csinálunk, és mindig ugyanaz az eredmény, kétharmad, akkor lehet, hogy hát egyszer ki lehetne próbálni valami mást, mert esetleg más eredményre vezetne, mert ha ugyanazt csinálják folyamatosan, látszólag, tehát én azt gondolom, ez egyfajta hamis realizmus, hogy ezt a szép bibói terminológiát használjam, tehát hogy ők azt gondolják, hogy mindig reálpolitikusként lekövetik az adott helyzetet, de valójában az adott helyzet mindig úgy van kialakítva, hogyha lekövetik, akkor is veszítsenek, vagy akkor veszítsenek igazán.
Mondtam a beszélgetés elején, hogy örülnék, hogyha beszélnénk egy kicsit Antal Józsefről is, aki 30 éve hunyt el. Egyrészt ma még mond-e bármit az ő úgymond politikai öröksége? Van-e egyáltalán a mai magyar politikai közéletben fellelhető Antali örökség?
Néhány politikusi méltatás kormányoldalról is megjelent. Talán Gulyás Gergely nyilatkozatát tudnám fölidézni névvel, címmel, de én alapvetően úgy látom, hogy ez egy gazdátlan örökség. Azt hiszem, hogy nem kell senkinek.
De van öröksége?
Szerintem az Antali örökség az a rendszerváltó demokratizálódó Magyarország öröksége. Én sok mindent tudok mondani arról, szociálpolitikusként is sok mindent tudok arról mondani, hogy a magyar társadalom nagy része számára a rendszerváltás miért nem volt sikertörténet, és miért inkább egy hosszú gazdasági és társadalmi válsággal függ össze, amikor azt hallja, hogy rendszerváltás. De másfelől Magyarország minden ellenkező híreszteléssel szemben, az ember megnézi az akkori közvéleménykutatásokat, minden ellenkező híreszteléssel szemben akarta a demokráciát, és én még azt is cáfolni szoktam, mert olvastam 89-90-es kutatásokat, még azt is cáfolnám, hogy valami beteljesíthetetlen illúzió övezte volna azt, hogy mit fog hozni a rendszerváltás. Persze a nyugati jólét volt az elképzelés, de az emberek nem azt várták, hogy majd, nem tudom, 90-hez képest 92-re itt az osztrák életszínvonalon fogunk élni, hanem a jobb létre vonatkozó várakozások, ahol azok valahova az ezredforduló környékére vetítődtek ki, tehát adtak egy évtizedet ennek az egésznek a kifutására, amit azért én illúziónak nem neveznék, ráadásul a politikai osztály volt az, ami szerintem valójában illúzióikba ringatta magát. Amúgy részben megalapozottan, mert mondjuk Antal Józsefnek az ő akkori nyugat-európai partnerei beszéltek arról, hogy majd 94-ben elindulnak a csatlakozási tárgyalások, amire ugye nem került sor, még egy ciklussal később került csak sor a csatlakozási tárgyalásokra. És Antal József ennek a demokratizálódó, a nyugat felé orientálódó, a politikai sokszínűségét és a politizálás szabadságát visszanyerő országnak volt az első szabadon választott vezetője, és ennyiből én azt hiszem, hogy az ő örökségének az elsüllyedése és gazdátlanná válása az a rendszerváltó Magyarországnak az ilyen elhomályosulásával függ össze, és azért persze Gulyás Gergely megemlékezik Antal Józsefről, de hogyha az ember mondjuk a kormány sajtót olvassa, akkor azért hétköznapokon Csurka István gondolatait és Csurka István nevét fogja gyakrabban olvasni, mint Antal Józsefét, tehát Csurka Istvánt, mint egy prófétát ünneplik a mai kormánypárti véleményformálók, azt a Csurka Istvánt, akivel élete utolsó nagy küzdelmét folytatta Antal József, és neki tudatos politikai célja volt, hogy kiszorítsa őt a kormánypárból. Ma Csurka öröksége, politikai öröksége sokkal inkább él, mint Antalé.
Mi az oka annak, hogy az a politikai kultúra, ami a 90-es években mondjuk ez az értelmiségi politikai kultúra, tehát hogy a politikusok írókból, művészekből lettek, és emiatt nagyon más volt a nyelvezete is, meg az egész gondolkodásmódja a mai politikai struktúránál. Szóval mi az oka, hogy ez szinte láthatatlanul eltűnt?
Hát már a 90-es évek elején is azért volt egy erős szelekció, hogy kiből milyen politikus válik, illetve nyilván kinyíltak a politikai szocializációnak és a politikussá válásnak, rekrutáció, ez a csúnya szóra, egyéb útjai is. Tehát az egy a magyar politikai hagyományokból sok tekintetben következik az, hogy miért az intellektuelekből lettek politikusok, és aztán, amikor profi politikusokra volt szükség, akkor pedig elkezdtek ők szelektálódni. Tehát mondjuk Demszky Gábor is szociológus, és ő is egy ellenzéki létből, egy értelmiségi politizáló közegből vált politikussá, de egy sokkal, tehát valahogy ő a kezdetektől egy sokkal professzionálisabb politikusi skillekkel felszerelt embernek bizonyult, ez csak úgy tudott megmérni, mint sokan mások, mint nem tudom, Csóri Sándor. Tehát, hogy ez csak a kialakuló demokratikus politikai környezetben tudott megnyilvánulni, de ha Antal kapcsán kérdezed ezt, valóban az ő esetében volt egy, én azt mondanám, hogy talán egy kettősség, egyrészt neki nagyon mély politikai tudása volt, és talán arról is érdemes egy mondatot ejteni, hogy szintén minden ellenkező híreszteléssel szemben neki nem Horthy, még csak nem is Bethlen volt az eszményképe, neki a második világháború utáni európai keresztény demokrácia vezérelakjai, Adenauer, De Gasperi, Robert Schuman voltak a meghatározó politikai eszményei, lehet, hogy erről érdemes lett volna neki is többet beszélni. Ő lenyűgözte azzal az európai politikus kollégáit, hogy milyen mélységben ismeri az ő országaiknak a politikai folyamatait, és azt hiszem, hogy talán neki nem is annyira ez az értelmiségi szerep volt a politikai hátránya, hanem inkább az, hogy őt a politikának ez a, egyrészt szerintem volt egy olyasfajta hamis helyzetértékelése, hogy ő azt gondolta, hogy az MDF-ből lehet csinálni egy CDU-t, uh-huh. ami egyszerűen nem volt így, azon kívül őt a politikának azt hiszem ez a része érdekelte. Tehát a koalíciós küzdelmek, az alkotmányjogi kérdések, a nemzetközi tárgyalások, amelyek nagyon fontosak. De közben volt egy ezer sebbő vérző társadalom, amivel kapcsolatban én nem hiszem, hogy érzéketlen lett volna, csak ő tehát nem a közpolitikai része, és nem a társadalmi folyamatoknak a meghatározó szerepe izgatta a politikában, és emiatt én azt hiszem, hogy ő alkatilag nem volt talán alkalmas arra, hogy reflektáljon ezekre a kihívásokra, és nem is volt a környezetében olyan más politikus, aki erre képes lett volna, és ez sem egy másik politikus dicséreteként mondom, tehát Horn Gyula egy teljesen más alkatú uh-huh. politikus, ők egy évben születtek egyébként, mindig álmodoztam arról, hogy kéne írni egy párhuzamos életrajzot Antalról és Hornról, tehát pár hónap különbség van közöttük, valójában talán kettő. Aki meg egy olyasfajta politikus volt, aki ezt a fajta a társadalmi közegre való ráérzést használt a legfőbb politikai skilljeként, és erre az adott korszakban, mint kiderült egy pár évvel később, a 90-es éveknek a közepére nagyobb szükség volt, mint arra a fajta ilyen bölcsészeti, vagy nagyon erősen politics típusú megközelítésre, mint amivel Antal rendelkezett.
Utolsó kérdés, csak tényleg azt látom, már csak abból is én megosztottam a kacsameséknek a lekeverését most pár nappal ezelőtt, és egyrészt elképesztő az a reakció hullám, amit elindít, hogy ez tényleg egy generációs élmény, igen. és ez tényleg egy ilyen vakú élmény ráadásul nagyon sokaknak. De emiatt nagyon sokaknak, az én generációmnak főként ennyit is jelent.
Azért jó, hogy erre rákérdezel, nem tudtam, hogy rá fogsz-e kérdezni, mert... Szerintem ezek a fajta élmények lennének alkalmasak arra, hogy akár ennek a generációnak elmesélni a sztori másik részét. A sztori másik része az, Antal József munkatársai közül többen írtak visszaemlékezéseket, Marinovics Endre, az ő kabinett főnöke ír például arról, hogy te forgattál dokumentumfilmet Antal Józsefről, biztos tudod, de szerintem sokan nem tudják. Tehát ő leírja az Antalt körülvevő stáb részéről ugyanezeket az órákat, hogy hát ez szörnyű, hogy meghalt az az ember, akit ők személyesen is nagyon tiszteltek, és az ország miniszterelnöke, és még mindig megy a Walt Disney délután az akkori állami televízióban, és hogy tehát, hogy ők ezt egy ilyen szörnyű, sokként szégyenkezéssel figyelik, hogy egyszerűen nem lehet elérni azt, hogy leállítsa a televízió műsort, és bemondja, hogy az ország miniszterelnöke meghalt. És szerintem fontos lenne, és valahol ez is azt hiszem egyfajta történelmi megismerést szolgálna, és egyfajta társadalmi párbeszédet lehetővé tenni, hogy igen, persze a tévé előtt ülő, nem tudom, 5-6-8-10 éves, 12 éves gyerekeknek ez egy nyilván egy drámai élmény volt, és nem tudták ezt hova tenni, de hogy ezek az emberek ma már felnőttek, és szerintem fontos lenne megismerni a történetnek azt a másik részét, hogy szóval tényleg meghalt egy ember, aki az ország vezetője volt, és hogy voltak őt körülvevő, őt tisztelő emberek, akik pedig ezt egy másik fajta sokként élték meg, és hogyha csak ennyit ki tudnánk venni ebből a történetből, hogy na hát, ennek van egy ilyen olvasata is, akkor már is egy kicsit talán jobban ismernénk a saját történelmünket.
Lakner Zoltán, köszönöm szépen, ez volt az Elemző, a Szabad Európa két hetente jelentkező politikai elemző magazinja. Én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszontlátásra.